egyre kisebb probléma a világban, de azért mégiscsak találkozunk vele, hogy szülők félnek attól, hogy kereteket szabjon a gyerekeknek, és az abszolút fontos dolog, nagyon fontosak a gyereknek, fiataloknak a keretek, amiket a szüleik, a felnőttek szabnak nekik, nem feltétlen tetszik ez nekik, de ez pont az életnek a része, főleg serdülőkorban, hogy kellene keretek, amire aztán én azt mondom serdülőként, hogy milyen hülyeség ez, és milyen hülyék a felnőttek, de kell valami, amitől az ember el tud rugaszkodni, és tud aztán fejlődni a saját önálló útján. És előfordulhat az, hogy szülők azt gondolják, hogy erről nem is szabad beszélni, hogy ezek a jegyek nem olyan jók, mint vártuk volna. Ezekről abszolút szabad beszélni, és kell is beszélni, hogyha azt látjuk, hogy a gyereknek az iskolai teljesítmény az elmaradt attól, ami az ő képessége lenne egyébként. A másik fontos dolog viszont az, hogy nem felejtsük el, hogy ez nem a gyereknek az értéke. A gyerek azon kívül tud még aranyosan beszélgetni, meg biztos, hogy szeret valamiben játszani, lehet, hogy valamiben kreatív, biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket szívesen megcsinál, biztos, hogy van olyanben segített, és nagyon aranyos volt. Ez a 100 ilyen dolog van az ő életében, amit meg lehet dicsérni, és ebből most konkrétan a matekély pont nem egy ilyen. Nem szabad, hogy gyerek azt érezze, hogy minden más előtte, és az semmit se ért, csak azért, mert hogy annyira rosszul sikerült. És fontos, hogy azt érezze a gyerek ilyenkor, hogy attól még, hogy egy eredmény most nem lett jó, attól még anyukám meg apukám az alapvetően szeretnénk is elégedett velem, csak azt szeretnék, hogy jobban teljesítsek.
Azt talán sokan tudjuk, hogy a segítségkérés időzítése sokszor kulcskérdés, mert a családok nem mindig tudják, hogy mikor kell tovább lépni. Mikor érdemes először a házi orvost, mikor pszichológust és mikor gyermekpszichiátert felkeresni?
Azt mondanám egyébként, hogy azért nehéz kérdés, mert a legjobb az lenne, hogyha ezt a kérdést nem kéne feltenni. És ez nem ideális. A legtöbb olyan dolog, amikor arról beszélünk, hogy gyereknek a mentális egészség, az most rosszabb állapotban van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, akkor a legtöbb dolog, amire gondolunk, amire a felmérések utalnak, az a depresszió, szorongás, a zavarok, az önsértés, ahogy már említettem, a testképzavarok. És ez mind olyan probléma egyébként, ami nagyon-nagyon jelentős részben környezet által meghatározott. Ez azt jelenti, hogy nem az idegrendszerben, nem a biológiában kell keresnünk ezeknek a magyarázatát, hanem abban, hogy milyen hatások érik a gyerekeket, a fiatalokat. És ez azt jelenti másrésztről, hogy mivel nagyon sok múlik a környezeten, ezért úgy pozitív hatásos lett a környezet, tehát ezek a problémák, ezek nagy részt megelőzhetők. Messze nem 100%-ba, de ennél sokkal kevesebb mentális probléma kéne lenni a fiataloknál, hogyha tudnánk arra figyelni, hogy mi is jussunk el idáig. És ez konkrétan azt jelenti, hogy amikor még nincsen probléma, akkor sokszor talán szülők, pedagógusok nem veszik elően komolyan azt, hogy mennyire fontos most, amíg még nincsen baj, érzékeltetni azt ezzel a gyerekkel, hogy ő mennyire fontos, és hogy számít, hogy mit csinál, és értékelem azt, amit csinál. Itt egészen hétkön az a piaci dolgokra gondolok, hogy mondjuk amikor leüljünk vacsorázni a gyerekekkel, akkor tegyük el a telefont, hogy lássa a gyerek azt, hogy tényleg érdekel, hogy mi van vele. Ha megkérdezik, hogy mi történt velem az iskolában, vagy visszamenve, mi történt az óviban, akkor közben nézzük a telefonba, vagy a számítógép, vagy az órának a képernyőjét, ne legyen a kezünkben semmilyen eszköz, hanem lássa a gyerek azt, hogy most tényleg ráfigyelünk, és tényleg érdekel az, hogy mit válaszol, és mi történik vele. Utána, hogyha mégis kialakul valamilyen probléma, azt abból fogjuk észrevenni, hogy a gyereknek a hétköznapi működése az jelentősen visszaesik ahhoz képest, amilyen volt. Azt, hogy mondjuk serdülőkorban egy fiatal kevesebbet beszél mondjuk a szülőivel, az önmagában nem egy patológiás dolog, az, hogy mondjuk bezárkózik a szobájába, hogyha otthon van, ez nem olyan kóros dolgot. Azt kell megnéznünk, hogy emellett egyébként az életnek a többi részén van-e bármilyen jelentős változás. Az összes változás annyi, hogy egy serdülő elkezd a szülőktől visszahúzódni, ez a fejlődésnek a része. Hogyha ezzel párhuzamosan mindenkitől visszahúzódik, mondjuk elkezd a barátaival is kevesebbet találkozni, senkivel sem szóba ellenáll a kortársaknak a kezdeményezésének, mondjuk hívnák, és nem megy el, mert nincs semmihez kedve. Elkezdi abba, hogy azokat a dolgokat, amiket szívesen csinált, nem a felnőttekkel való beszélgetések azon dolog, hanem azokat, amik neki örömet okoztak, tevékenységeket. Hogyha azt látjuk, hogy általában van egy visszaesés azokban a dolgokban, amiket ő egyébként a hétköznap csinált, akkor kell ezzel foglalkozni, hogy érdemes szakemberhez fordulni. A pszichológus-pszichiáter különbséget azt nem gyakran még egyébként szakemberek is tudják, ezt nem feltétlenül kell szülőnek eldönteni. Alapvetően azok a problémák kitárul a pszichológus hatáskörébe tartoznak, és nem igényelnek orvosi intervenciót, amik a környezeti hatások miatt alakulnak ki nagyrészt, és amik környezeti hatásokat még jól is reagálnak. Ilyenek egyébként, amiről pont beszéltünk, a depressziós problémák, a szorongásos problémák, a testképzavaros problémák, az önsértés, ezek olyanok, amik legtöbb esetben egy pszichológiai jellegű terápiára egészen jól tudnak javulni. Gyerekpszichiáternek a képzettség annyiban kérül egy pszichológustól, hogy orvosi háttérrel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy szükséges ilyen gyógyszert tudnak felírni. Ez az eseteknek a jelentősen alacsony százalékában fog megtörténni. Depresszióban, szorongásban, evés problémákban előfordul, hogy gyógyszeres kezelés sor kerül, de alapvetően ezeknek a területeknek a megoldása, a terápiája, a pszichológiai jellegű.
Doktor úr, én nagyon köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy a nyár valóban a pihenésről, a feltöltődésről és egymásra való figyelésről szóljon. Vendégem dr. Nagy Péter, a Betesdi Gyermekkórház gyermekpszichiátere, tudományos igazgató helyettese volt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Rádió.
I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. No roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers, then play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Get to find them. I've got no. No. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no.
Az elmúlt két évben többszörösére nőtt a szövetkezeti foglalkoztatásban dolgozó kismamák száma az egyik vezető hazai HR szolgáltató állományában, ami növekvő tendenciára enged következtetni ebben a piaci szegmensben. És a telefonban itt van Nerfard Marianna, a VHC következeti szolgáltatás területi vezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Hadd kérdezzem, mert ez egy nagyon biztató hír, hogy nem is tudom, hogy minek nevezem, de hogy nevezhető ez tendenciának, hogy az ez a hogy egyre többen mennek visszadolgozni?
Azért azt szerintem egy kicsit távolabbról kell nézni, hogy a teljes egészét lássuk a képnek. Tehát, igen. Hogy a magyar társadalomban szerintem több évtizede volt erre már egy igény a kisgyermekesek részéről, hogy valamilyen szervezett formában vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra még az ellátás alatt. És ugye 2021 hetedik hóval lépett hatályba az a jogszabály, ami lehetővé tette a kisgyermekes szövetkezetek alakulását. Viszont hát még minden újdonságtól azért ezt is a szervezetek kezdetben óckodtak, de most azt látjuk az elmúlt időszakban, az elmúlt 4 évben, hogy egy lassú, de stabil növekmény látszik azoknak a munkáltatóknak a körében, akik nyitottak a kisgyermekes szövetkezeti foglalkoztatásra. Tehát sajnos nem tudunk azért kiugró növekményről beszélgetni, de egy lassú, stabil növekményről mindenképpen.
Akkor ezt a szolgáltatási formát is kicsit meg tudnám mutatni, mert szerintem a hallgatók nem sokat tudnak erről a szolgáltatási formáról.
A kisgyermekesek szövetkezetének a célja, vagyis ennek a foglalkoztatási formának az a célja, hogy a gyed és gyes ellátásban lévő kismamák és kispapák számára egy vagyoni és kulturális helyzet előremozítást tegyen lehetővé, méghozzá úgy, hogy rugalmas keretek között vissza tudjanak térni a foglalkoztatásba, és újra részt tudjanak venni a munkában, és közösséghez tudjanak tartozni.
Ez nagyon izgalmas, amit mond, de igazából nekem mindig kérdés az, hogy miközben a törvény 3 évet enged meg a kismamáknak, hogy otthon legyen, és ők hamarabb visszamennek, hogy ezt most jónak, vagy rossznak kellene tekinteni, mert egyik oldalon a gyereknek nagyon biztonsítéka van arra, hogy teljes gondozás vagy felügyelet mellett nőhessen az első 3 évben, a másik oldalon pedig ugye egy nagyon erős megfosztottság a mamák felé, ugye inger szegény, és nyilván egzisztenciális kérdések is vannak. Most jó ez a dolog, vagy rossz?
Szerintem ilyen kategorikusan nem tudunk erről nyilatkozni, hogy jó vagy rossz, inkább mindig adott helyzetet kell vizsgálni, hogy milyen élethelyzetben, milyen családi helyzetben van az adott kismama. Ennek függvényében tudjuk ezt nézni szerintem. Látjuk azt, hogy 2 ilyen fő motiváció van a munkaerőpiacra való visszatérés mögött, azok között, a kismamák között, akik kisgyermekes szövetkezeten keresztül vállalnak feladatot. Az egyik oldal az, aki azt képviseli, hogy nem szeretne 3 évre kiesni teljesen a körforgásból, és esetleg a már megszerzett tapasztalatain, hogy ne essen úgymond csorba, hanem ezt szeretné kamatoztatni, illetve karrierépítés szempontjából tudatosan ezt az időt is így alkalmazza. A másik csoport pedig az, aki valamilyen vagyoni vagy keresetkiegészítési célzal válik szükségessé számára, hogy munkát vállaljon. Ők hát általában nem a szellemi réteget szokták képviselni, hanem inkább könnyű fizikai kisegítő feladatokat szokták keresni, méghozzá azért, mert hogy itt ezeket a feladatokat gyorsabban be tudják tanulni, és sokkal rugalmasabban tudnak munkát vállalni.
És pénzt keresni, gondolom, ami ide tartozik.
Így van, így van.
Mert ugye a 2 dolog van ezek szerint, hogy egy viszonylag a kényszer is működtetheti ezt a visszafelé térés, másrészt pedig egy koncepció, úgy tetszik, tudatosság, egy szabad döntés, ugye?
Igen, igen, azért mondom, hogy nem tudjuk ezt nagyon kategorikusan most feketénként vagy fehérként minősíteni.
De már van tapasztalatuk, hogy arról, hogy ez a visszaéleszkedési folyamat az, hogy megkezdődik ebben a szövetkezeti formában, hogy ez vagyom, hogyan viselik a kismamák egyáltalán, mi az, amit nekik ilyen módon, hogy is mondjam, újra kell szervezni, értékelni, megváltoztatni, nyilván a napi rendjük az már alapvetően új.
Ugye, amikor otthon vannak ezek a kismamák ellátás alatt, akkor teljesen megváltozik a napi rendjük is, ahogy ön is említette, az előző évekhez a munkaerőpiachoz képest, és amikor visszatérnek, akkor hát az egy visszazökkenési folyamat. Szerintem a távmunkának, illetve a home office-nak az elterjedése ezt megkönnyítette az elmúlt időszakban, főleg szellemi területen, amikor akár otthonról is tudnak feladatot végezni ezek a kisgyermekes anyukák, kisapukák. Ott azért nem igényel akkora változást a napi rendjükben a feladatellátás, míg azoknak a feladatoknak az esetében, vagy pozícióknak az esetében, ahol jelenlétet igényel az adott szervezetnél a feladatvégzés, ott nyilván meg kell szervezni, hogy a pici eljusson bölcsödébe, vagy esetleg a nagyszülő mikor tud rá vigyázni, úgyhogy itt azért egy nagyobb fokú változás megy végbe. Ezzel együtt nagyon hálásak a kismamák, akik elhelyezésre kerülnek, vagy pozíciót tudnak betölteni. Sokszor nyilatkoznak egyébként erről úgy, hogy örülnek, hogy kicsit kiszakadhatnak a gyerekmondókák, illetve a játszótéri időszakok közül, és hogy más jellegű leterheltséggel foglalkozhatnak, felnőtt problémákkal kell tölteniük azt az időszakot, amikor bent vannak a cégnél.
Azért kérdezem, ez a szövetkezési forma mennyire tolerálja ezeket a nagyon értelemszerű komplikációkat, ami a gyerek nagyon kora éveihez kapcsolódik, és a kismamáknak többlet feladat. És így nagyon nehéz például dolgozni, én nagyon sok olyan történetet tudok, amiben úgy élték meg a kismamák, amikor visszakerültek, hogy akadályozzák ebben, másrészt rendkívül kínosnak érezték magukat. Tehát ez a szövetkező forma mennyire rugalmas ilyen szempontból?
Ugye azért hozzátartozik a képhez, hogy a részmunkaidős állások nem annyira elterjedtek Magyarországon, tehát kb. A munkaerőpiacnak 4%-át teszik ki, és ugye főként az ilyen részmunkaidős, illetve rugalmas munkarendű pozíciók azok, ahova a kismamák el tudnak helyezkedni, mert ugye ez a napi rend, amit itt az előbb is említettem, igényel egyfajta rugalmasságot. Na már most, hogyha egy adott szervezetnél erre van lehetőség, akkor szerintem ez nagyon flottul tud működni. Meg szoktuk kapni mi is azt visszajelzésként, hogy amennyire rugalmas ez a munkaerő, amit ugye képviselnek ezek a kisgyermekesek, annyira kiszámíthatatlan is, például ugye általános ellenérv, hogy mi van, hogyha beteg a pici. Mi erre azt tudtuk visszajelezni, hogy ez mi van akkor, hogyha a főállású kollégának beteg a gyermeke, ugyanúgy meg lehet oldani. Szerintem a kulcsmotívum itt a folyamatos és nyílt kommunikáció, illetve a nyitottság és a rugalmasság. Hát igen. Ezzel át lehet hidalni ezeket a kérdéseket, illetve lehet ezekre előre készülni.
Igen, meg gondolom, itt segíteni is kell a kismamáknak, mert időnként olyan kellemetlennek érzik azt, ami egyébként nem kellemetlen, nem természetes is, hogy időnként a picit el kell vinni orvoshoz, kontrollálni a különböző helyzet. Tehát ezt a fajta természetességet ilyen szorongva és igazából félve élik meg, mert azt mondják, hogy hátrányuk lesz, hogyha ezt gyakran mondják. Ezt most azért mondom, mert ugye ilyen szempontból gondolom nagy szükség lesz, hogy ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a szülőknek, akik végül is ilyen helyre kerülnek vissza, kaphassanak segítséget. Mennyire segít ez a szövetkezeti forma példa abban, hogy a környezetet is abban erősítse a segítség?
Mindenképpen teljesen teljes körülön rendelkezésére állni ezeknek a kisgyermekes kismamáknak, kispapáknak, tehát hogy azért, ahogy én is említettem, meg a tapasztalat is azt mondhatja, hogy sokszor rögös út vezet odáig, hogy egy-egy kismama munkába tudjon állni, akár egy bölcsődei elhelyezés, akár egy ellátással kapcsolatos kérdés, mert hogy sokszor azért kevésbé vannak tudatában például annak a kismamák, hogy milyen formanyomtatványok szükségesek, vagy akár milyen támogatásokat igényelhetnek, és mi ezt próbáljuk szolgáltatói oldalról meg támogatni. Tehát mi sokszor egyeztetünk különböző egyéni esetekről a jogászainkkal, az államkincstárral, a különböző bölcsödékkel, és igyekszünk egyéni megoldásokat nyújtani. Az egyébként kicsit sem egyéni, meg specifikus helyzetre, mert hogy azért ezt el kell mondanunk, hogy ez egy univerzális kérdés, hogy a kismamák, kispapák szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra.
Azt azért hadd kérdezzem, ugye, hogy ez a munkakör természetesen, aki itt dolgozik, az nem egy örökre szóló, ez egy határozott idei dolog. Mi van utána?
Láttunk már olyat is, hogy egy kismama esetleg annál a cégnél helyezkedett el, miután járt az ellátás, ahova a szövetkezeten keresztül sikerült bejutnia, hogy így fogalmazzak, de egyébként maga a szövetkezeti foglalkoztatási forma az nem érinti a korábbi munkaviszonyt, ahonnan ugye a kismamák, kispapák éppen ellátásba kerültek. Tehát, hogy olyanra is van példa, hogy az adott időszakot leteltével, az ellátás leteltével a korábbi munkahelyre megy vissza a kismama. Az, hogy ez mikor történik, tehát hogy a gyermek hány éves korában, 2 éves korában a gyed lejárásával, vagy pedig 3 éves korával, amikor az betölti és megszűnik a gyes ellátás, az megint csak egyéni preferencia kérdése.
Hát nagyon izgalmas, amit most beszélgettünk, és az az érzésem, hogy tulajdonképpen ez egy olyan történet, amit elkezdtünk, ami nagyon-nagyon jó lenne, hogyha sokkal szélesebb körben és sokkal ismertebb formában lenne jelen. Mennyire kap ez a dolog nyilvánosságot rajtunk kívül is, mert én azt gondolom, hogy mi természetesen szívesen beszélgettünk, vagy legalábbis én nagyon szívesen beszélgettem magával, de én most például először hallottam erről a formáról.
Ez még egy kevéssé ismert foglalkoztatási forma szerintem, ugye 4 éves múltja van még csak sajnos, viszont azt gondolom, hogy egyre több cég nyitott erre a foglalkoztatási formára, mert felismerik azt, hogy ebben mekkora potenciál van. Tehát, hogy azért nem mellékes, hogy jelenleg Magyarországon 240 ezer fő körüli azoknak a létszám, akik gyes vagy gyedellátásban vannak otthon, és ez a munkaerőpiaci réteg egy kihasználatlan potenciál. Aki fektet abba energiát, hogy rugalmasságot tudjon biztosítani, és olyan feladatokat tudjon biztosítani, vagy feltételeket a kismamáknak, szerintem nagyon nagy versenyelőnyhöz juthat, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a következő években ez egy egyre inkább előtérbe kerülő a tipikus foglalkoztatási forma lesz.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, nagyon tartalmas és izgalmas terület ez a maga módján, és hogyha hallunk új híreket, akkor szívesen adunk természetesen ennek a lehetőséget, hogy hallgatók is megismerkedjenek vele, és drukkolok maguknak, hogy ez még több embernek okozzon normális egy hétköznapi életben sikereket és elismeréseket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Viszonthallás.
Szép napot. Viszonthallás.
Vagyok a Vidám parkban, frissen festve, tisztán tartva. Míg pörgök, mindenki nevetgél, néha velem, de inkább rajtam. De én szétestem, én elfáradtam, össze-vissza hibáztattam. Közben záróra, és te itt ragadtál velem a szomorú Vidám parkban. Pörgök egy kicsit még magam körül, pörgök egy kicsit tovább, és jó előre félek, hogy mi lesz a végleg, befogom majd a pofám. Lemez vagyok a lejátszón, egyszer leugrik a tűr, de addig pörgök egy kicsit még magam körül, s a kedvenc dalod szól tovább. Vagyok a mikróban, mégsem melegszem fel soha. Az éhezőknek pont megfelel, hogy nem pörgök már sehova. Egyszer a balett táncos is megbotlik, nincs utolsó piruett. Én töltény vagyok a revolverben, ez régóta orosz rulett. Pörgök egy kicsit még magam körül, pörgök egy kicsit tovább, és jó előre félek, hogy mi lesz a végleg, befogom majd a pofám. Lemez vagyok a lejátszón, egyszer leugrik a tűr, de addig pörgök egy kicsit még magam körül, s a kedves dalod szól.
Száztizennégy, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió kedden utáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Tiltott vegyi anyagokat talált a Greenpeace gyermekeknek készült matica tetoválásokban. Egy új vizsgálat szerint akár már 12 különböző vegyi anyagból álló vegyi koktélt, például lágyítószerek, nehézfémek, PFAS vegyületek találhatók a kisgyerekek hőjében népszerű matica tetoválásokban. És a telefonban itt van Simon Gergely, vegyi anyag szakértő a Greenpeace Magyarországtól. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Én megijedtem, amikor ezt a cikket olvastam, és aztán olvastam, hogy ez nem Budapestről, nem Magyarországról szól, hanem Bécsről, de nagyon közel vagyunk egymáshoz, és lehet, hogy ezek a jószágok megjárják Budapestet is. Szóval miről van szó?
Hát abszolút. Ugye gyakorlatilag pont azért is jelentettük meg ezt a kutatást Magyarországon is, mert hát az osztrák kollégák gyakorlatilag ugyanazokból az üzletláncokból vették, amik nálunk is vannak, gondolok itt ezekre a nagy drogéria láncokra, illetve rendelték meg ezekről a nagy nemzetközi részben ázsiai rendelőoldalakról, onnan a magyarok is mindent rendelgetnek. Mm-hmm. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy hát ennél csak rosszabb a helyzet nálunk, mert ugye Magyarországon nagyon sok ilyen kisboltba, kis trafikba lehet kapni még nehezebben ellenőrizhető forrásból származó ilyen tetoválásokat.
Sőt, az online kereskedelm az aztán még borzasztóbb ezen a szinten, mert szerintem ott is lehet ilyet kapni, gondolom, kiról.
Hát onnan vásároltuk, tehát hogy a 15 mintából 7 az erről a három nagy online kereskedő oldalról származott.
Húha, igen, borzasztó. És akkor ezt nem lehet leállítani, vagy egyszerűen nem lehet ezzel kapcsolatosan fellépni, mert ugye azért ez, bocsánat, de ez,